Az elmúlt hetekben végigolvastuk Jónás könyvét. Jónás és a niniveiek története nem merült feledésbe, évszázadokkal később is elevenen élt a zsidó köztudatában. Sőt, az írástudókkal és a farizeusokkal folytatott egyik vitájában Jézus is hivatkozik rá. Azt követelik tőle az ellenfelei, hogy jellel bizonyítsa az istenségét, hogy valóban ő a messiás, az Isten Krisztusa, az Isten felkentje. És amikor erre jelet térnek tőle, akkor Jézus meglepő keménységgel válaszol, és azt feleli nekik, hogy nem kapnak más jelet, csak a Jónás próféta jelét. És ez az elnevezés, hogy a Jónás próféta jele, ez a vitával együtt belekerült az evangéliumokba, és rajtuk keresztül mindenfelé elterjedt. És így már évezredek óta nem csak a zsidó nép köztudatában, hanem világszerte mindenhol jelen van. De mi az a Jónás próféta jele? A mikorunkban még jól is hangzik, ugye egy kicsit eljátszadoztam ezzel a névvel, vagy kifejezéssel, a Jónás próféta jele lehetne a napjainkban népszerű ezoterikus regények közül valamelyiknek a címe, vagy a szintén közkedvelt thriller filmek egyikének az elnevezése, a Jónás próféta jele, jól hangzik, de érdemes ennél komolyabban venni, kinek és miért. Na hát ezt nézzük meg a mai istentiszteleten, a mai igehirdetésben. Azzal kezdődik a felolvasott igeszakasz, a 38. vers, hogy akkor újra megszólították néhányan Jézust az írástudók és a farizeusok közül, Mester, jelt akarunk látni tőled. Mielőtt mögéje néznénk ennek a mondatnak, gondolkodjunk el azon, ami így elsőre kitűnhet belőle. Mi az, ami elsőre kitűnik? Az, hogy vannak emberek, akik jelet akarnak látni Jézustól. Olyan jelet, ami az istenségét bizonyítja. Rossz dolog ez? Mielőtt válaszolunk magunkban erre a kérdésre, gondoljunk arra, hogy Jézus a földi élete során nagyon sok olyan jelet adott, amiből kiderülhetett az ő istensége. Gyógyíthatatlan betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel, de már az is az isteni származására utalt, ahogyan viszonyult az emberekhez. Egyáltalán nem úgy került kapcsolatba az emberekkel, és nem úgy beszélt hozzájuk, mint ami megszokott és elfogadott volt, hanem úgy, mintha egy másik világból érkezett volna. Minden szava és minden cselekedete annyira szokatlanul más volt, hogy sokan már ebből megérezték, hogy ő több, mint ember. De emellett adott rendkívül, ha úgy tetszik, akkor látványos jeleket is, és miután feltámadt, folytatódott az a fajta jeladás, ami az ő istenségét bizonyítja, mutatja, alátámasztja. A Szentlélek által folytatódik azóta is ezeknek a jeladásoknak a sorozata, és ma is sok keresztény van, sok hívő ember van, akik igenis kérnek olyan erőmegnyilvánulásokat, olyan csodákat Jézustól, ami csak is az istenségéből következhet. Amiket nem kérnének tőle, ha nem hinnék, hogy ő Isten. És ha így nézzük a farizeusoknak és az írástudóknak ezt a jelkérését, akkor nemhogy nem baj, hogy jelet kérünk Jézustól, hanem egyenesen hitünk megnyilvánulásának kell lennie. Beteg az a hit, baj van azzal a hittel, amelyik nem számol Jézus isteni hatalmával, impotens az ilyen hit, erő, hatalom és eredmény nélküli az ilyen hit, amelyik nem számol Jézus isteni hatalmával. Megfordult-e egyáltalán a fejünkben és a szívünkben, lelkünkben, hogy jelet kérjünk Jézustól? Isteni jelet. Akarunk-e látni olyan jeleket, csodákat, amiket csak ő tehet meg, és csak azért, mert ő Isten? Hiszünk-e abban, hogy ő adhat ilyen jeleket ma is? Ha még csak nem is gondolunk arra, hogy isteni jeleket, csodákat lássunk tőle, akkor nagyon is lehet, hogy nem is hiszük komolyan az ő istenségét. Aki isteni jeleket szeretne látni Jézustól, az valahol számol azzal, hogy ő Isten, vagy legalábbis isteni hatalma van. Ha tehát a teljes Bibliának a mérlegére tesszük ezt a kérést, akkor az az eredmény, hogy nem baj, hanem egyenesen jó dolog, ha isteni jeleket és erőmegnyilvánulásokat szeretnénk látni Jézustól. Mi volt akkor a baj az írástudók és farizeusok kérésével? Mert hogy valami baj volt, az egyértelműen kiderül a nekik adott kemény válaszból, ahogyan Jézus felel nekik. Ugye ezt mondja a 39. versben a jelkérésükre: ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Hát a kérésükkel először is az volt a baj, hogy nem megfelelő lelkülettel kértek jelet. Nem elég csak kérni, hanem azt megfelelő módon kell megtenni. Erről eszembe jutott, hogy majdnem minden gyermekünket meg kellett tanítani egy, mi így neveztük a feleségemmel, hogy egy varázsszóra. De amikor kértek valamit, akkor kisebb korukban előfordult, hogy mondjuk így kérték, hogy add ide, adjál nekem is, az az enyém, olyan nekem is kell. És kérte, és mi megértettük, hogy ő mit kér, de nem kapta meg. Mert nem megfelelő módon kérte. Addig nem kapta meg, amíg nem kérte szépen. Ez volt a varázsszó, hogy mondjad, hogy kérem szépen, és akkor megkapod. Hát akkor megkapta. Csak így megtanulta, hogy hát ha szépen kérem, akkor még esetleg teljesítik is a kívánságomat. Most nem elég kérni, megfelelő módon kell kérni. És az írástudók és farizeusok nem megfelelő módon kérik a jelet Jézustól. Azt mondja Jézus, hogy gonosz és parázna módon kérik. Mit jelent ez? Jézus itt egy olyan szó összetételt, olyan kifejezést használ, amit a próféták már évszázadok óta alkalmaztak a zsidó népre, mint Isten választott népére. Isten annak idején ugye szövetséget kötött a zsidó néppel, és erre a szövetségre jelképesen úgy tekintettek, mint egy házassági szövetségre, házastársi szövetségre. Amikor a zsidó nép elfordult Istentől, és bálványokat, bálványisteneket kezdett imádni, akkor az olyan volt, mintha házasságtörést, paráznaságot követett volna el Istennel szemben. És amikor Jézus azt mondja az írástudókra és a farizeusokra, hogy gonoszok és házasságtörők, akkor ezzel azt mondja, hogy gyűtlenek Istenhez. Nem elég csak névleg, külsőleg, látszólag hozzátartozni, ők pedig csak névleg, külsőleg és látszólag tartoznak Istenhez, de a szívük mélyén nem. Nem szeretik őt, és ezért nem is törekednek arra, hogy megértsék Istent, és megértsék az ő akaratát. Aki pedig értően beszél Istenről, Jézus, őt elutasítják és üldözik. És ezzel a magatartással a farizeusok és írástudók ugyanolyan hűtlenek Istenhez, mint amilyenek az őseik voltak, amikor bálványokat imádtak. Ha viszont hűtlenek Istenhez, és ezzel nem is akarnak változtatni, akkor ne legyenek igényeik és követeléseik Istennel szemben. Akkor ne akarjanak tőle jeleket és csodákat és erőmegnyilvánulásokat kérni. Na hát ez az egyik gond a kérésükkel, A másik bajra, a 41. versben találunk feleletet, amikor Jézus ezt mondja, a ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Láttuk a Jónásról szóló sorozatban, hogy a zsidók a ninivebelieket lenézték, pogánynak tartották, gonosznak, és a leghatalmasabb ellenségnek tartották őket. És Jónás ezért is kívánta a pusztulásokat, hogy pusztuljanak el. És Jézus most azt mondja, hogy ezek a lenézett, lepogányozott emberek, amikor feltámadnak, akkor majd el fognak ítélni benneteket, akik Isten szövetséges népéhez tartoztok, akik Isten gyermekének tartjátok magatokat. Amikor azt mondja, hogy mert ők megtértek Jónás prédikálására, más fordítás szerint, például a katolikus fordítás szerint bűnbánatot tartottak Jónás prédikálására. És tudjuk, hogy valóban ezt tették, bűnbánatot tartottak. Az írástudók és farizeusok tehát olyan jelet akarnak látni, amely feleslegessé teszi a bűnbánatot, a megtérést, a hitet. Ez derül ki Jézus válaszából. Mert a ninivebeli férfiak megtértek Jónás prédikálására, ti pedig nem. Ti egy picit sem változtattok, semmi. Hát ez a másik baja a kérésükkel. Olyan jelet kérnek, amit ők akarnak meghatározni, ők akarják előírni, hogy milyen legyen, hogy Jézus mit is tegyen. Olyan jelet akarnak kérni, amihez nekik nem kell tenni semmit. Semmit nem kell változni, és semmit nem kell változtatni. Aki úgy akarna Jézus istenségéről megbizonyosodni, úgy akarna isteni erőket megtapasztalni, csodákat megtapasztalni, hogy nem akar hinni, hogy nem akar a hibáival szembesülni, és nem akar azokon változtatni, az ne kérjen és ne követeljen semmilyen jelet. Annak ne legyenek igényei Istennel szemben. Az nem kap más jelet, csak a Jónás próféta jelét. És itt érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, hogy hát mi is az a Jónás próféta jelet. A 40. vershez kell ehhez visszaugranunk, mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lett az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Hát itt több párhuzamot is találunk, amiként Jónás váratlanul jelent meg Ninivében, elég váratlanul, mert ugye a nagy hal oda kiköpte, az nem egy hosszú folyamat volt, az egy elég gyors folyamat volt. Ahogyan váratlanul jelent meg Ninivében, Jézus is váratlanul fog majd megjelenni az utolsó napon. Amiként Jónás teljesen reménytelenül tűnt el a nagy hal gyomrában, ugyanolyan reménytelennek tűnt mindenki szemében, amikor Jézus eltűnt egy sziklasírnak a gyomrában. De amiként Jónás így jutott el a küldetése beteljesítéséhez, hogy belesüllyedt a halálba, amikor a tengerbe és a tengeren belül pedig a nagy hal gyomrába került, és ez tényleg egy majdnem valóságos, jelképes halál volt, de így jutott el a küldetése teljesítéséhez. Jézus is a földi halála után jutott el a feltámadásra, ami a küldetését kiteljesítette. És mindez azok után, hogy Jézus ellenségei a keresztre feszítéssel már végleg elintézetnek tekintették a Jézus ügyet. Ami tehát Jónással történt, az Jézus feltámadásának az előképe. És így Jónás próféta jele, most csak nagyon leegyszerűsítve, az Jézus feltámadása. Ezért is nagyobb Jézus Jónásnál, mert Jézus nem csupán egy nagy hal gyomrából, hanem a halálból jött ki élőként, győztesen, és mennyivel nagyobb csoda ez, mint Jónás életben maradása. De az írástudóknak és a farizeusoknak ez sem elég, mert ezt sem fogják elfogadni. Jézus feltámadását sem. ez a Jónás próféta jele, de miért kevesebb ez más jeleknél? Hiszen Jézusnak a mondata azt sugallja, hogy kaphatnának más jelet is, de ők csak ezt kapják, mintha lenne ennél több, lenne más. És van is. És erről szól az utolsó vers, a 41. vers, ehhez akkor most megint térjünk vissza. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Jézus nagyobb Jónásnál, és nagyobb mindenki másnál, mert nem csak visszaelevenedett egy kis időre erre a földi életre, mint amikor valaki kómából vagy klinikai halál állapotából visszajön, hanem ő feltámadt, és azóta is él. És Szent Lelke által újabb és újabb életmegnyilvánulásokat ad, mennyei erőket, vezetést, látást, gyógyításokat, csodákat, amiket itt mi az északi féltekén kevésbé tapasztalunk, de azok a keresztények, akik a déli féltekén élnek, azok nap mint nap tapasztalnak csodákat és rendkívüli erőmegnyilvánulásokat. Többet és nagyobbakat, mint amiket Jézus földi életében tapasztalni lehetett. Ő előre megmondta, hogy ez így lesz. Erről még akkor beszélt, amikor itt volt közöttünk, ugye mondta a tanítványainak, hogy ennél nagyobb jeleket fogtok majd látni, mint amiket most láttok. És mielőtt meghalt és felment volna a mennybe, előtte felkészítette a tanítványait arra, hogy jobb nektek, hogy én most elmegyek, mert ha nem mennék el, akkor nem jönne el a pártfogó, a Szentlélek. És ő majd olyan általa majd olyan jeleket, csodákat fogtok megtapasztalni, amiket most itt ebben a földi életemben még nem mutattam nektek. Tehát beszélt arról Jézus, hogy miután ő felment a mennybe, több jel és több csoda és nagyobb csoda fog adatni. És a kereszténység kezdetén, amikor kezdett elterjedni a kereszténység, valóban nap mint nap tapasztalták a keresztjének, de még az ókereszténység, nem csak az őskereszténység, hanem az ókereszténység idejében is. Egyházatjáktól rengeteg olyan feljegyzés maradt, ami csodás gyógyulásokról, vagy akár halottak feltámadásáról szól. Tehát ő előre megmondta, hogy ez így lesz. Nagyobb jelek, nagyobb csodák. És mi a megfelelő viszonyulás ehhez? Úgy is kérdezhetném, hogy hogyan lehet helyesen jó lelkülettel kérni jeleket? Úgy, azt mondja Jézus, hogy úgy, ahogyan a lenézett, lefogányozott, idegennek mondott Ninive beliek tették. Bűnbánatot tartottak, megtértek. Azt is tegyük hozzá, hogy Jónás prédikálása ellenére megtértek. Láttuk, hogy Jónás prédikálása milyen volt, kíméletlen, irgalmatlan, szeretetlen, pusztulást hirdető. Oda ment, mert Isten oda vitette azzal a nagy hallal, és annyi tudott csak kipréselődni Jónásból, ez volt az evangelizációja, 40 nap, és elpusztul Ninive. De ezt úgy teljes szívéből mondta. Pusztuljatok el. Ez volt az evangelizáció. És ha a ninivei férfiak, illetve a ninivei emberek egy ilyen prédikációra is megtértek, akkor vajon mi a mentsége azoknak, akik a legszeretetteljesebb, legcsodálatosabb, legszebb prédikációra sem térnek meg? Akkor vajon mi a mentsége azoknak, akik még akkor sem térnek meg, ha Jézus jeleket és csodákat ad nekik? Akiket megment egy halálos veszedelemből, meggyógyít egy gyógyíthatatlan betegségből. És nagyon sokszor az van, hogy akkor az emberek úgy hálát éreznek, meg még gondolnak is esetleg Istenre, aztán eltelik pár nap, egy-két hét, és kiheverik. Kiheverik, túljutnak rajta. És aztán minden megy, mintha semmi sem történt volna. És most azokhoz fordulok, akik még nem tértek meg közülünk. mi kellene neked ahhoz, hogy végre Istenhez fordulj? Mire vársz? Mi lenne elég neked ahhoz, hogy elhidd végre, hogy Isten szeret téged? Annyira, hogy Jézus meghalt helyetted is. Annyira, hogy a föld belsejében volt, a föld gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, hogy neked ne kelljen majd a halálod után ott maradnod. Mi másra vársz még ezen kívül? Mi kellene ahhoz, hogy elhidd, hogy Isten irgalmas, kegyelmes Isten? Ha a ninivei emberek Jónás prédikálásán, ami csaknivaló prédikáció volt, és nem megfelelő lelkületi prédikáció volt, de ha még erre is megtértek, akkor mi miért nem? Nem fejezem be most, itt abba hagyjuk, mert ez egy olyan kérdés, amire mindenkinek magának kell a feleletet megtalálnia. Adja Isten, hogy jó feleletet találjunk, és szembesüljünk azzal, amivel szembesülnünk kell. Ámen.